Ez a podcast a Showcast Media műsor család tagja.
Például tipikusan egy ilyen történet az egyik családban, ahol az anyuka nagyon-nagyon szorongott, hogy hát már a nagygyerek 8-9 éves, és hogy meg fogja kérdezni, hogy amikor kimennek halottak napján a temetőbe, akkor miért van az, hogy a nagymama és a nagyapa egy napon haltak meg? És akkor mit fog erre mondani? Mert most nem mondhatja azt, hogy autóbaleset, hanem az. Tehát a nagyapa meg a nagymama egy ilyen nagyon konfliktusos kapcsolatban éltek, végig ez a se veled, se nélküled, de ugyanakkor egy szenvedélyes szerelem is volt. És egészen addig, ameddig 61 néhány éves korában a nagyapa leszúrta a nagymamát, és utána pedig felakasztotta magát. Na hát, van egy ilyen történet. Na most ezzel mit kezdesz? Mert ez valóban nem egy olyan könnyű történet, amit csak így, mit tudom én, két teázás közben elmesélsz, mert egyszer nagyon-nagyon fontos, benned kell integrálódjon. Ahhoz, hogy te el tudd mesélni, egyszer magadban rendbe kell tedd azt a történetet, és úgy tudod hitelesen elmesélni majd a saját gyerekednek.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello mindenki, ez itt a Story Podcast, és ma a családi történeteknek a jelentőségéről fogunk beszélni, arról, hogy miért sorsformájú erejű az, hogy milyen családi történeteket hallunk mi gyerekkorunkban, és később felnőttként ezeket hogyan meséljük tovább, és ez generációkról generációkra miért annyira meghatározó. Fogunk beszélni arról is, hogy milyen narratívák vannak, és hogy lehet ezeken a narratívákon változtatni a családi legendáriumban. És itt ül velem szemben dr. Kádár Anna Mária, író, pszichológus, mesepszichológus. Szia, Anna!
Szia!
Hadd kérdezem meg tőled, mielőtt nagyon belemegyünk ebbe a nagyon izgalmas témában, nagyon régóta vártam, hogy erről beszéljünk. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy te milyen olyan történeteket hordozol magadban gyerekkorodból, amiket olvastál vagy láttál, és valamiért nagyon meghatározó maradt neked egészen a mai napig.
Hát, hogyha visszagondolok a saját gyerekkoromban, akkor mindenképpen a mese az az egyik olyan szál, ami tényleg végigkísért szerintem egész serdülőkoromig. Nekem anyukám rengeteget mesélt, meg én magam is rengeteg mesét olvastam. Tehát szerintem még ilyen negyedikben, ötödikben is. Nálam ez a mágikus gondolkodás nagyon sokáig működött. Szerintem én voltam a Mikulásnak az utolsó védőügyvédje. Meg képzeld, hogy amikor olvastam, akkor nagyon sokszor újraolvastam a könyvet, hogy hát ha másként fejeződik be, például akár az indiános könyvek, ez is egy ilyen meghatározó élmény az életemben. Nyomkereső, bőrharisnya, vadülő, utolsó mohikán, ezüstokincse. Wow. Kicsi koromtól én Dél-Amerikába szerettem volna menni, és habzsoltam az indiános regényeket, tehát hogy ez volt az egyik ilyen vonal. Utána pedig hát a Monte Cristo grófja, az is egy ilyen meghatározó olvasási élményem, azt legalább így háromszor-négyszer elolvastam, legalább. Ez az igazságtevő, ez a bosszúálló, tehát hogy ez mindig is érdekelt ez a része, meg amúgy ilyen mindenevő voltam. Tehát a résztábla a kapu alattól, amit anyumik olvastak, akkor azt elcsentem, és akkor én is elolvastam. Tipikusan az a gyerek voltam, akit ki kellett üldözni a lakásból, mert mindig olvasott éjjel, ellenlámpával, takaró alatt. Mindenevő voltam tényleg.
De jó. Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! hát szakemberként 1000 dolgot csinálsz, de van két gyermeked is, de ha van egy kis szabadidőd, akkor saját keftelésből mostanában milyen sztorikat fogyasztasz, és gondolsz sorozatokra, vagy regényekre, bármire?
Hát ez most nagyon érdekes, mert én egy ilyen örök tanuló vagyok. Aha. Most is egy képzésen veszek részt, hát ugye... az egyetem befejezése óta én nem hagytam abba a tanulást. Úgyhogy most is még a családterapeuta képzésre járok, meg Máté Gábor képzésre jött. Ott van egyetek szakirodalom, egyszer azokat el kell olvasnom, mindig az az első, hogy le kell írnom a házi feladatomat, és akkor a mindenféle szakirodalmat elolvasom. Akkor utána olvassuk a gyerekeknek minden este, úgyhogy a Karácsonyi Malactól a Tatupatu és a Kuflik, és minden, meg Lilla, a nagylányom ilyen nagy lovas, úgyhogy most elkezdtük a lovas történeteket olvasni. Uh-huh. És utána van egy anya-olvas csoportunk, ahol minden hónapban én vagyok az egyik társ, aki kibeszéli a könyvet, úgyhogy most Stephen King-et olvasok, az a hónap könyve, meg a Carrie-t.
Igen. Mondjuk azért az gazdag, és az egy ilyen ihletett mű pszichológiai szempontból,
igen,
nem? Van,
igen. Hát még Stephen King-et nem olvastam, úgyhogy ez is annyira jó, mert teljesen úgy kivesz az olvasási komfortzónámból, mert itt addig ugye a pszichológiai könyveket meg Zimbardo, meg az összes mindent, hogy ugye az egyetemen is azért napra kész legyek az irodalommal, tehát hogy nagyon-nagyon hiányzik valóban ez a hedonista olvasás, hogy csak úgy olvassak magamért. Hmm. Mostanában rengeteg sorozatot néztem, a mi podcastünk miatt, az És boldogan éltek miatt megnéztem ugye a Sex Education-t, az Eufóriát, az Elitet, mindenfélét. Csak már nem írom annyira jól az éjszakázást, úgyhogy azokat sem tudom így ledarálni egyből, mint régebb. Hát én régebb például 48 órákat így simán végigcsináltam, hogy nem aludtam, és akkor volt idő mindenre, de most már. Így a két gyerekkel, meg az esti mese után az a helyzet, hogy én is elalszom. Meg amikor valahogy kikászálódom az ágyból, akkor már van, amikor inkább az alvást preferálom, viszont az úton nagyon sokat tudok olvasni, ez jó. Ameddig a gyerekek alszanak, akkor hozom a kis kindlemet, és a fürdőkádba is beviszem, direkt vízállót vettem.
Igen, akkor
az annyira jó, hogy akkor csak magamért, csak azt, amit én szeretek. Na, de ez most azért visszaszorult, mert a gyerekek úgy ebből a szempontból a prioritás, mert ők nagyon-nagyon kérik meg, hogy ugye a nagylányom, ő 8 éves most, és ugye a Waldorfban ők epokákba tanulnak, és most vették végig az összes betűt, meg neki most az olvasás készségét kellene fejleszteni, és ez annyira érdekes, hogy én kicsi korától folyamatosan olvasok és mesélek, és ő valamiért nem akar még olvasni, ő önállóan, mert még ugye nem alakult ki ez a készség, hogy anya, gyere, mesélj. És amikor mondom, hogy Lilla, és gyere, olvas, és olvassunk, és akkor azt mondja nekem, hogy én akkor olvasok, amikor megsajnálom anyát. Hogy az anya, aki olvas, és tud az olvasóvá nevelésről beszél, hogy na hát a gyerekeknél ez egy nagyon jó dolog, ez Vekerdi Tamás is nagyon sokszor mondta, hogy ő a 4 gyerekének folyamatosan mesélt késő-serdülő korukig. Tudod, Vekerdi 45 évesen lett először apa, és a 4 gyerekének a Gyűrűk Ura, a Harry Potter, a Trónok Harca, a Csillagok Háborúja, mindent végigolvasott, és én is ezt így szeretném, hogy legyenek olyan könyvek, amik nekünk a közös olvasás élményeink, és azok összefűznek bennünket, mert az is egy közös történet. Úgyhogy most inkább ez a fókusz, ők.
Hú, majd fogunk beszélni majd a mesékről egyébként egy másik epizódban, és akkor ezt majd lehet, hogy ide kötjük, de mielőtt nagyon belemennénk abba, hogy miért olyan fontosak a családi történetek nekünk, abba segíts már kérlek, hogy egy kicsit beszéljünk róla, hogy a történetek egyébként miért kötnek össze minket olyan könnyen. Hogyha sok történetet mesélünk egymásnak, akkor elkezdjük azt érezni, hogy jól ismerjük egymást, elkezdünk megbízni a másikban, elkezdjük azt érezni, hogy ha együtt hallgatjuk ezeket a történeteket, akkor mintha egy ilyen közösségé kovácsolódnánk össze. És hogy ez szerintem ennek ugye egy nagyon fontos szerepe van a családi életben is, hogy ezeket, hogyha együtt hallgatjuk, akkor úgy egy idő után egyrészt ezek jobban beépülnek, ezek az információk a családunkról, ugye, ha jól tudom, de hogy miért? Miért van az, hogy jobban beíródik az a tudás, amit történetek formájába csomagolva adunk át?
Mert hogy a történet mai napig is az egyik varázseszköz, mert hogy... annyira izgalomban tart, és annyira várod a végét. Gondoljunk csak arra, hogyha például egy sorozatfilmnél megnézed az utolsó részt, és akkor nincs meg a következő, és annyira bizgeti a fantáziádat. Ez a Zeigarnik effektus a pszichológiában, hogyha nincs lezárva valami, akkor téged érdekel, hogy ott vajon mi van, vajon mi történt, hogyha van benne izgalom, ez tényleg egy olyan szál, ami mindenképpen összeköt, és még akkor is, amikor már ismered a történetet. Mert tudod, hogy miben végződik, de akkor is, ahogy a másik elmeséli, ahogy te hozzá tudsz kapcsolódni, ahogy a közös történeteket esetenként más-más oldalról élitek meg, tehát, hogy ez nem véletlen, hogy azt is mondják, illetve volt egy kutatás is erről, hogy van 36 kérdés, amit például egy férfi és egy nő végig beszél, akár ismeretlenül is, és szerelmesek lesznek egymásba. Hogyha azokban a történetekben összekapcsolódnak, és mind a ketten meg tudják osztani a történeteiket. Ez nagyon érdekes amúgy.
De akkor ez egy különleges randi recept, amit egyébként lehetne gyakorolni, hogy ha már a lényegre akarunk térni, akkor kezdjük el azt a 36 kérdést megválaszolni, mert ott vagy összekapcsolódunk, vagy nem, és akkor legalább tovább léphetünk. Nem?
Igen, igen.
Oké, és ha jól tudom, felszabadul a dopamin az agyban ilyenkor, és ezzel jutalmaz meg minket az agyunk azért, hogy hallgatjuk ezeket a történeteket, és ugye minden történet emberekről szól, hogyha valakiről hallunk egy történetet, akkor ugye próbálunk belehelyezkedni az ő helyzetébe, és akkor azonosulunk vele, és ezért jutalmaz
igen,
meg minket
az agyunk. Igen, azonosulok vele, és ugyanakkor elő tudom bányászni én is a hasonló történeteimet, mert a történeteknél is úgy van, mint az emlékeknél, hogy vannak ilyen gócok. Van a pozitív emocionális góc, van a negatív emocionális góc, és vannak történeti csomópontok, amihez például, hogy büntetett meg a rendőr. Amúgy vannak ugye ezek a tipológiák a személyiségben, a promóter típusúak, akik nagyon-nagyon sokat beszélnek, meg állandóan egymás szavába vágnak, ők igazából nem is hallgatják meg a másik történetét, hanem felülicitálják a másikat. Semmi, de én hogy jártam, és képzeld el, hogy...
Póker,
igen, hogy ott nincsenek bezárva zárójelek, meg nagyon sokszor ugye ők mondják azt, hogy hát hazamentem, és rájöttem, hogy a történeteknek a fele nem volt befejezve. Mindenki a saját történeteit végig szereti hallgatni, és az is egy képesség, amit időben fejleszthetünk, hogy mennyire tudok ráhangolódni a másikra, hogy a tükörreceptorok elkezdenek működni, ez pont ugyanúgy, mint az ásítás is ragadós lesz,
igen, igen, igen.
Hogy maga a történet is olyanná válik, hogy egyszerűen én kinyílok, és meghallgatom a másik ember történetét, és csak utána fűzöm rá a sajátomat.
És de oké, hogyha tegyük fel, hogy kialakul ez az értő figyelem, és tényleg egy olyan társaságban vagyunk, ahol meghallgatjuk és meghallgatjuk a másikat, és akkor jönnek ezek a történetek, és akkor az is igaz, hogy van ez a szeretet hormonnak hívott oxitocin, ami azt hiszem szüléskor, meg jó szex közben
igen,
szabadul föl,
igen,
meg még lehet,
boldogsághormon,
igen. Igen, más tevékenységek között is.
A csokitól is állítólag.
Igen, a csokitól dopamin is szeretett.
Igen, az is. A csoki az mindenre jó.
És ez az, ami segít nekünk azt érezni, hogyha mi mindannyian ott ülünk ennél az asztalnál, hallgatjuk ezeket a családi történeteket a vasárnapi ebéd közben, és ez az a hormon, ami segít nekünk ezt az összetartozási érzést kialakítani, miközben a történeteket hallgatjuk.
Igen, pontosan, mert hogy ezek olyan láthatatlan szálak lesznek, mint a pókháló, hogy összekötnek bennünket, és egy közösségét, családdá tudnak kovácsolni, mert ezeket a szálakat, hogyha megpendítjük, arra mindenki rezonál, mert ezek közös élmények. És akkor minél többször meséljük újra, mert végülis ez történik, hogyha belegondolsz a családi ebédeken.
Igen, igen,
persze
igen.
Attól függ, hogy most milyen típusú narratívát mondunk, mert ez, amit te mondasz, ez az oszcilláló narratívákra érvényes, ahol
az a váltakozó narratíva,
igen, ahol benne van a konfliktus is, nincs kilúgozva a nehézség, de jó a vége. Az ereszkedő narratívánál, ott pontosan az van, hogy ott megkeressük a bűnbakot. Ott már nem feltétlenül ezek a hormonok szabadulnak fel, mert ott mindenki össze kell kapkodja magát, hogy nagy véletlenül ő kerüljön a bűnbak szerepbe. Hogyha az apád nem törte volna össze az autót ezelőtt 10 évvel, hogyha nem Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül. Tehát, hogy vannak tipikusan olyan családi narratívák is, amik visszahúznak, lefelehúznak, tehát, hogy ott nem boldogsághormon szabadul fel. Illetve a másik típus az emelkedő narratívánál, van az, hogy ott meg bizony ki van lúgozva a konfliktus, és ott folyamatosan ezeket a kikozmetikázott történeteket hallgatjuk, hogy nálunk veszekedés soha sincs, meg nem is nézzük meg ezeket a filmeket, amiben veszekedés van, mi mindig jól vagyunk, mi boldogok vagyunk, a gyerekek is mindig békésen ülnek a perzsaszőnyegen, és akkor soha nem veszekednek.
Most mondják, hogy ez a toxikus pozitív hozzáállás,
igen,
ugye?
Pontosan.
Jó, egyébként szerintem menjünk végre rajtok egy kicsit, hogy mindenki értse, hogy akkor ugye mik ezek a narratívek, akkor a váltakozó típusú narratíva, amennyire én tudom a könyveidből, az a helyzet, amikor a családunk történetéből az derül ki számunkra, hogy ez a család átment nehézségeken, de összetudta újra és újra kapni magát, és soha nem lettünk grófok, meg soha nem lettünk hercegek, de azért meg tudunk birkózni az élet nehézségeivel, ugye? Ez igen. Ugye, tehát ilyen hullámvasút történet.
Pontosan, ez a leégett a ház, de aztán újraépítettük, belekeveredtünk valamilyen galibába, de valahogy csak kikecmeregtünk belőle, valaki elveszítettünk a családba, de valaki meg is született. Tehát, hogy benne van a jó és a rossz is, ez pontosan a népmesék modelljére van felépítve. Pontosan.
Igen.
És ez a jó benne, hogy ez a típusú narratíva akkor is folytatódik, amikor például ugye megáll egy olyan pontnál, hogyha valakit elveszítettél ott egy gyász folyamatban, nem tudod azonnal átkeretezni ezt a történetet. De lehet, hogy eltelnek évek, vagy akár egy egész évtized, és valahogy le tudod zárni másképp ezt a történetet. Tehát ezért nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy abban a pillanatban fog kialakulni neked egy oszcilláló narratívád, mikor mondjuk a gyerekeddel rohansz a sürgősségére, mert leesett, és azt mondod, hogy wow, mekkora erőforrás lesz ez majd 20 év múlva, amikor majd beírom a baba naplójába, hogy tört össze a csontja, meg aztán hogy gipszelték be, de azért is emeltem ki pont ezt a példát, mert a barátném, amikor megírta a fiának a történetét, akkor ezek is benne voltak, hogy esett el a gyerekkel a karján, és hogy tört el a gyerek mindkét lábát, meg a kemence, hogy dobta őket ki az udvar közepébe, meg hogy lett nyíltörés a gyereknek, és amikor olvasom, akkor nem az jut eszembe, hogy na hát még jó, hogy ez a gyerek valahogy megélte a felnőtt korát, és vagy meg tudott nősülni, mert annyi szeretettel, annyi humorral, annyi derűvel írta le, de már évek távlatából. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ne legyen egy ilyen kényszer, hogy én most kedőszádára egy oszcilláló narratívát kell gyártsak, bármilyen veszteségből, mert ez nem így működik.
Persze. Szerintem, hogyha először csak azt próbáljuk megérteni, hogy egyébként a mi családi történeteink azok vajon milyenek is lehettek, tehát próbáljuk meg ezt így tudatosítani, hogy mondjuk én is szerintem kapizsgálom, hogy nálunk mi zajlott az asztalnál már, amikor meséltek. Én szerintem inkább abból a családból jövök, ahol nem voltak történetek, amiket nekem valamivel pótolnom kellett. De hogy akkor mindenki próbálja elhelyezni, hogy váltakozó felívelő, vagy a hogy mondtad, az ereszkedő?
Az ereszkedő narratíva, igen, okay, ahol ezek a bűnbak képző.
Tehát az ereszkedő, akkor jól értem, hogy az ereszkedő az, amikor így ez is minket sújtott, az is minket sújtott, és állandóan mindig mindenki minket bánt. Ez a típusú narratíva?
Igen,
amikor meg így éljük meg a dolgokat, és ezt adjuk tovább a gyerekeknek is, hogy ez a család, ez el van átkozva?
Én pontosan, meg én ugye családterapeutaként is dolgozom, és azt látom, hogy nagyon sokszor a veszekedéseknek is van egy ilyen íve az ilyen típusú narratívák esetében. Én genetikai hulladékképzésnek neveztem el azt, amikor ott van a két pohár, ugye az asztalon, és kiömlik véletlenül a teja, most független attól, hogy melyik önti ki a teját, és akkor a másik elkezdi mondani, hogy te mindig kiöntöd a teját, te soha nem vigyázol az abroszra, te ilyen szétszórt celeburdi vagy, az anyád is ilyen, és az egész Kovács család az mind ilyen. Tehát három lépésből a teától eljutunk odáig, hogy ti Kovácsék katasztrofálisak vagytok, aztán jön a replika, és ti kisék milyenek vagytok, szőrszálhasogatók, zsugoriak, és a te rokonaid az esküvőn kevesebb pénzt adtak, mint az én rokonaim. Nem hiszed el, hogy ez hány és hány veszekedésnek a témája, hogy a rokonság, vagy legalábbis nálunk.
Hát el tudom képzelni.
Hihetetlen. Tehát, hogy nagyon könnyen el tudunk jutni az ilyen típusú narratívákban a hibások, a vétkesek, a fekete bárányok kereséséhez, illetve a magunk felmentéséhez. Mert igazából, hogyha én megkaptam ezt a szereplőt, akire rá lehet kenni mindent, az apukára, aki 10 évvel ezelőtt összetört az autót, akkor persze nem kell nekem felelősséget vállalnom semmiért, egy történetért sem.
De olyan formában, hogy én velem azért történnek ezek a dolgok, mert hát ne haragudjatok, de hát a mi családunk ilyen, igen. És akkor erre lehet kifelé mutogatni.
Persze, hát ez a tanult tehetetlenség, önbeteljesítő jóslat, akárminek nevezzük, vagy akár ez a gyerekeknél is milyen érdekes, hogy a jó tulajdonságokat azokat mindig a mi családunkból örökölt a gyerek, a rosszakat, azokat mind a másikból. És ez mind a párnak mindkét része, ezt teljes meggyőződéssel így gondolja. És az az érdekes, hogy bár megjelenhetnek ilyen típusú gondolatok, de abban a percben, amikor már nevetünk, hülyéskedünk, és elmondjuk, hogy na persze, hát ti is ilyenek, meg olyanok vagytok. Tehát lehet ebből már oszcilláló narratíva, hogyha valahogy bevállalom az én részemet is, vagy mi például a férjemmel szoktuk mondani azt, hogy mi már ezen nem kell veszekedjünk, hogy kire ütött ez a gyerek, örökbe fogadtunk két gyereket, most teljesen más hülyeségek vannak a családban. De nem kell ez nem vita téma, sok egyéb más van, de ez pont nem. És abban a percben, amikor te már nevetsz ezen, és úgy tudod újra mesélni, az egy átkeretezés, ugye ez az átkeretezés, a reframing, ez egy pszichoterápiás technika is, és ez sem arról szól, hogy én megmásítom a történetet, hanem egyszerűen egy más perspektívából tudok rátekinteni, és abból a szemléletből tudom újra mesélni ezt az egészet.
Jó, én majd egyébként szeretném megkérdezni, hogy mennyire lehet, tehát hogy mi számít átkeretezésnek, uh-huh. és hol csúszunk bele abba, hogy hazudunk már. De hogy csak hogy még azt hadd értsem meg, hogy az emelkedő narratíva tud úgy igaz lenni, hogy tényleg a mi családunk 150 évvel ezelőtt a mocsokból kaparta össze magát, és mi most már budai villában élünk, és ez igaz, és vannak erre példák, vagy ahogy, mert te picit most máshogy mesélted, mint hogyha az emelkedő narratíva az tényleg ez a toxikus pozitív hozzáállás lenne, hogy hát egyébként mi lehet, hogy hitelből vettük a kacsalábon forgó palotánkat, és most is jelzálog van rajta, és a bankok üldöznek, de mi egyébként mi vagyunk a világ királyai, és ekképpen álljon hozzánk mindenki. Ez az, amit kapunk, és ezt visszük tovább az emelkedő narratívával, vagy lehet, van ennek tompított verziója is?
Hát lehet tompított verziója is, ugye akkor lehet jó egy emelkedő narratíva, és akkor igaz, hogyha ez már egy kicsit oszcilláló narratívává alakul, mert benne vannak a nehézségek is, meg a... Hát nem lehet az, hogy én ülök a budai villába, és ott csak boldog vagyok. Boldog vagyok reggel, délbe, és estére már annyira boldog vagyok, hogy nem bírok magammal. Tehát az emelkedő narratívákban, hogy ez is ott van, illetve voltál 10 éves osztálytalálkozón?
Nem.
Nem?
Nem volt 10 éves osztálytalálkozón.
Nem volt.
Senki nem volt tényleg. Tényleg.
Hát pedig azt érdemes lett volna megszervezni, akkor látnád, hogy mi az emelkedő narratíva, mert ott hát okay. A felüllicitálások felüllicitálása történik. Mindenkinek tökéletes a házassága, hát a karrierjében is pont a csúcson van, és a fű is pont ütszenti a kertben, és a kokkel spániel kutya is pont boldogan szaladgál, és akkor jön a másik fél, és akkor megpróbálja felüllicitálni, meg sokan, akik nem mennek el, pont ezért, hogy hát most mit mondjuk?
Értem,
tehát, hogy lehet, ugye a tompított verzió és a jó verzió az az, amikor tényleg ott van, hogy voltak nehézségek, voltak próbatételek, de amúgy ezt megküzdöttük, de az már egy kicsit hasonlít az oszcillálóhoz. Uh-huh. És az, amikor azt mondjuk, hogy na akkor megnyert az ötös lottót és kész, akkor azóta élünk, mint a hal a vízben, az már nem feltétlenül igaz, mert hát egy lépésben nem lehet meglépni egy egész életet, és akkor csak úgy élni. Amúgy ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy egy gyereknél így alakul ki az álszemélyiség, amikor például a szülők kifele ezt a típusú narratívát mutatják, hogy mi az él, igen, tehát uh-huh. hogy mi a tökéletes család, látszik a fényképeken is, mi mindig elkészülünk reggel, mi soha nem káromkodunk, nálunk mindig harmónia van, és a többi, és a gyerek látja ezt az ellentmondást, mert hogy
látja ilyen... a szerepet.
Látja a szerepet, igen, mert hogy ilyen még a mesékben sincs, nem hogy az életben. Tehát, persze, hogy... És van egy nagy feszültség, hogy akkor most mit lehet kimondani. Tehát nagyon, nagyon sok gyerek például azért nem tudja megtanulni ezt az oszcilláló narratívát, mert nem kapott rá mintát, hogy egy történetet így is el lehet mesélni, mert a szégyen, ha te felvállod a nehézségeidet, a küzdelmeidet, az, hogy nem értek valamihez, a felsülés történeteket, például én ezért szeretem a Fuck Up Night-os ugye rendezvényeket, nem tudom, láttál-e.
Nem, de mesélj egy kicsit, hogy ez pontosan
hát micsoda. Az annyira jó, mert ugye ez a HR-es területről indult,
okay.
És ott a híres HR-esek nem a nagy sikertörténeteket mesélik el, hanem a nagy pofára eséseknek a történetét. Hogy mikor rontottam el valamit, és abból mit tanultam, meg most már van ilyen, hogy Fuck Up Night szülőknek. És ott is, hogy szülőként a nagy elméletek, amiket legyártasz, és én azt is szoktam mondani, hogy a gyerekneveléssel is úgy vagyunk, mint a hasmenéssel, hogy tartod, ameddig tartod ezeket a nagy elveket, aztán egyszer csak elengeded, hogy a gyerek soha nem fog a családi ágyban aludni, és akkor mit tudom én, ezt fogom csinálni, így fogom csinálni, és akkor kiderül, hogy ez egyáltalán nem úgy van, ahogy te előre eldöntötted. De van, aki meg ezt a látszatot fenntartja, hogy ő a tökéletes anya, a tökéletes apa, akinek minden sikerül, és nála a gyereket. Hát így kell nevelni, akik a nagy tanácsokat adják, hogy hogy kell csinálni. És aztán általában jön a második gyerek, és az felüldít minden narratívát, mert semmi nem fog működni, abból, ami az első nem működött. És akkor elfogynak ezek a narratívák, és megszületnek az új történetek.
Ha jól értem, akkor a váltakozó narratíva, ami a legéletszerűbb verzióját adja át az eseményeknek, nem? Mert hogy igazából segíts, ez egy hozzáállás, hogy nekünk egyébként tök jó volna, hogyha így mesélnénk a történeténket tovább a családtagjainknak, a következő generációknak, hogy így ismerjék meg a családot, vagy felmenthetünk embereket az alól, hogy hát igen, neki nagyon nehéz sorsa volt, nem csodálom, hogy ezt fogja elmondani a gyerekének, meg a gyereki is ezt fogja elmondani a gyerekének. Mit gondolsz?
Hát szerintem ez egy hozzáállás, mert azért nagy mértékben én is hozzájárulok ahhoz, hogy hogyan formálom meg ezt a történetet. Mi az a okay. szemüveg, amit én felteszek annak a gyereknek? Mert én mondhatom, és persze kifogás is kereshetek, hogy hát nekem, mint a mesehős mondhatná, nekem nem volt gyerekszobám, nekem kardot nem adtak, hát nem volt tájtos paripám, csak egy szerencsétlen gebém, na hát menjen, mentse meg a kirek kisasszonyt, aki akarja, mert én hátrányos körülmények közül jövök, és egyszerűen nem tudom. Hát a mesehős önmagában átírja ezt a történetet, tehát hogy mindannyiunk kezében ott van ez a fantasztikus erőforrás, és én tényleg ebben hiszek, hogy ez egy olyan hamubasült pogácsa, amit én továbbadhatok másként. Az egy dolog, hogy én mit kaptam, mert azt nem tudom megváltoztatni. És nagyon-nagyon hosszú út, és tényleg egy mély önismereti folyamat vezet el addig, hogy felvállalom ezt a felelősséget, hogy nem visszafele mutatok, és akkor keresem a bűnbakokat, hanem azt mondom, hogy én ezt a történetet másként fogom mesélni. És ebből a szempontból mennyire szép példa, jó film, de mégis ugye a La Vita è Bella, tehát hogy mennyire szimbolikusan mutatja be, és főleg az a jelenet, nekem az egyik kedvenc jelenetem, amikor ugye az apa a náci tiszt szavait fordítja. Ugye bejön a náci tiszt, és akkor mondja, hogy mik a szabályok, és kérdezi, hogy tud-e valaki németül, hogy fordítson a többieknek, és akkor az apuka, aki ugye a mágikus gondolkodás periódusában levő gyerekének azt mondja, hogy hát most azért utaznak, mert pontokat kell gyűjteni, ugye itt a lágerben, és a végén lehet nyerni egy tankot, és lehet látni, egy gyerek tényleg hiszi, mert az apa, bár tudja, hogy ez nem igaz, mégis olyan szinten keretezi át ezt a történetet, hogy ugyanazzal a hanglejtéssel, ugyanilyen hosszúságú mondatokkal rámondja azt, hogy most mindenki csak egy tankot nyerhet. Aki megkívánja az édességet, az ki van rúgva a játékból. És lehet látni a rezzenéstelen arcokat, meg szerintem ebben egy hatalmas lehetőség van, mert hogyha végig gondoljuk az elmúlt éveknek az eseményeit, valahogy szülőként egy ilyen szerepben is ott kellett lenni. Egy gyerek mellett, különösen egy óvodás, meg egy kisiskoláskorú gyerek mellett, mert neki nem a hírekben levő történetekre volt szüksége, hanem egy kicsit egy átkeretezett valóságra, tehát hogy valahogy egy védőburkot kell a gyerek köré azért vonjál, mert ha nem, akkor ő lényegében egy parentifikált gyerek lesz, aki ugye klímaszorongással küzd, meg akkor a háborús történeteket hallgatja, meg a covidos híreket nézi, és lényegében elveszíti a saját gyerekkorát. És te szülőként ezt nem teheted meg. Így is 8-9 éves korban már véget ér a prepubertáskor kezdetén a mágikus gondolkodás, meg minden. De hogy az egyik legmélyebb erőforrásunk, és ezért kell nagyon sokat mesélni erre, majd aztán vissza fogunk térni a másik epizódban, hogy lényegében ezt az oszcilláló, a váltakozó narratíva sémát mi a mesékből tanuljuk meg. Mert hogyha akadály van, vagy nehézség, az még nem a történet vége. Tehát, hogy van egy ilyen sémám, hogy ott még nincs vége. Mert igazából, hogyha belegondolsz, az ereszkedő narratíva pontot végződik. Hogy lemegyek addig a pontig, és azt mondom, itt vége, kész. Nekünk lőttek, végünk van, nem tudunk csinálni semmit, ennyi. Ennyi a mi történetünk. És itt jön a mesélésnek a másik nagy szerepe, hogy igen, ez még csak a történet közepe, és én nem fogom hamisan átírni, hanem pont a rugalmas alkalmazkodó képesség, a reziliencia, probléma megoldás által, mit kezdek, a poszttraumás fejlődés is erről szól, hogy nekem volt egy nagyon kemény történetem, de hogy mit kezdek vele, beragadok az áldozat szerepbe, és egész életemben ismételem azt a történetet, vagy azt mondom, hogy igen, ez történt velem, de mi az, amit én ebből tudtam. Tehát hogyan tudtam ebből tovább lépni? Ez nem egy könnyű dolog, és ez sem egy instant megoldás, hanem ez egy kikínlódott belső munka.
És akkor, hogyha jó, tegyük fel, hogy akkor egy olyan családban cseperedtünk föl, ahol hát akkor valamelyik nem feltétlenül egészséges narratívát hallgattuk egész gyerekkorunkban, vagy azt hallgattuk, hogy mennyire király ez a család, vagy a másik, hogy egymásnak állandóan azt mondogatjuk, hogy hát mi hogy lehetünk ennyire szerencsétlenek. És hogyha ebből a narratívából jövünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor tök jó lenne, hogyha az én generációmnál megtörne ez a narratívátok, vagy ez az átok, amit a narratívában állandóan újra és újra elmesélünk saját magunkról, és én a következő generációnak ezt szeretném átkeretezni, ahogy te mondtad. Mondjuk tegyük fel, én rájöttem a saját családomnál, hogy szerintem egyébként ez miért egy váltakozó narratíva, csak ők egész egyszerűen nem így állítják be maguknak. Viszont én felismertem azokat a mintákat, ahol azt érzem, hogy voltak akadályok, de ott valahol azt leküzdöttük. Ott mindig egy picivel előrébb voltunk magunkhoz képest. És én nagyon szeretném az én gyermekeimnek így tovább mesélni. És hogy én ezt mondjuk felismertem, akkor ez segíts, hogy ez egyébként nem hazugság, sőt még talán akkor jól teszem, hogyha a gyerekemnek már így próbálom elmesélni, és azt fogom neki mondani, hogy hát, ahogy a nagypapa előadja, azért az nem teljesen úgy volt. És hadd meséljem el én is az én verziómat.
Igen, pontosan, mert hogy láthatunk teljesen másként ugyanazon dolgokat, akár még a testvérek is, olyan, mint hogyha egy párhuzamos narratívában élnének, nagyon sokszor ugyanazt tapasztalják meg, és mégis azt mondják, hogy egyik perspektívából így volt, másik perspektívából úgy volt. Tehát, hogy te, amit megtehetsz, az, hogy ezt a típusú narratívát adod át, mert a gyerek, tehát olyan, mint a mágnes, tehát ugye a gyereket vonza ez a narratíva, figyelj csak meg, hogy akármilyen családban azt a nagyapát, azt a nagymamát szeretik a legjobban, aki ilyen típusú történeteket mesél, meg emellett ott van benne ez a humor, a derű, a játékos gyermeki én. Tehát ő valahogy tényleg azt az életérzést közvetíti, az élet szép, és a gyereknek kell ebben hinni, mert hogyha nem hinne, akkor igazából nem lenne értelme semminek. Mert hogy nehéz egy olyan világban élni, amiben te ugye ilyen összehúzott szemöldökkel azt kell nézni, hogy ki az, aki engem át fog verni, ez is egy szemét, az mit tudom én, egy csaló, meg mi Kovácsik, olyan szerencsétlenek vagyunk.
Minket mindig átvertek, igen. Minket mindig kisemmisztek, igen. Minket mindig pontosan. Megvertek. És akkor ezt hallgatjuk, és mi ezt elhisszük magunkról, hiszen az anyu mondta, apu mondta, nagypapa mondta, nekik elhiszek minden gyerekként, hiszen ők a mintaképeim, nem? Vagy a példaképeim, bocsánat. És akkor én ezt elhiszem magamnak, és akkor jön a szorongás, a depresszió.
Hát jön a szorongás, jön a depresszió, jön a... Tehát ez a tanult tehetetlenség is akár, hogy... Ugye ott van ez a híres Seligman kísérlet, amikor egy kutyát betesznek egy ketrezbe, és áramütéssel ütik, és a kutya megpróbál kimenekülni, nem tud. Miután meg kinyitják a ketresznek az ajtaját, akkor egyszerűen nem menekül ki, mert megtanulta, hogy az ilyen. Tehát ugye ez egyáltalán a bőré alá ívódnak ezek a történetek. És nem egy könnyű munka ebből az egészből kiszállni. Vagy akár, hogyha lesz egy partnered, vagy majd születik egy gyereked, és egyáltalán eljuss oda, hogy megkérdőjelez magadban ezeket a történeteket. Én ezért hiszek, hogy a terapeutaként, pszichológusként a csoportok erejében, tehát a személyiségfejlesztő csoportok, önismereti csoportok annyira kemény konfrontációkkal szembesítenek téged, mert akkor nem csak a saját narratíváidban vagy, hanem rácsodálkozó, hogy jé, még itt van 19 ember, hát ez meg teljesen másképp gondolja. Ők ugyanazokat a dolgokat másként látják. Uh-huh. És ez a kognitív diszonancia kérdésköre, mert azt én úgy szoktam ábrázolni akár tréningeken is, hogy mint az átéglák, tehát vannak a Festingernek ez a híres elmélete, hogy ezek az átéglák a nagy meggyőződések, hogy ez így van, hogy az élet ilyen, az
ezek
emberek
olyanok. Ezek az abszolútumok?
Hát uh-huh. Igen, amiben én hiszek. Ez okay. Lehet az, hogy én hiszek a hűségben, vagy a... mit tudom én, az igazságosságban, vagy a... Tehát melyek azok az alapelvek, amelyek nekem ott vannak, de ez lehetnek banális dolgok is, hogy a second hand termékek azok mind rosszak, és akkor te hiába jössz nekem, hogy adjál el valamit, mert én meg vagyok győződve, hogy az olyan. És mi történik? Bármennyit érvelnél egy embernek, és mondanád, hogy most mit tudom én katolikus vagyok, és téged meg akarlak téríteni, és most legyél holnaptól unitárius. És én mondhatom neked az érveimet, ha uh-huh. Neked az átéglád az, hogy neked így tanították, és te ez vagy, mert az nem fog változni, hanem az, amit tehetek, hogy egy repedés kerül bele az átégládba, hogy így elgondolkozol, hogy jé, aha, tényleg, aha. Vagy ez hogy van? Mert ugye az élet folyamatosan szembesít bennünket, hogy ott vannak a mi elméleteink, de az élet azért felülírja, és kérdés az, hogy te beengeded ezeket a repedéseket, és képes vagy egy idő után kicserélni ezeket a téglákat. Persze most nem kell mindeniket, mert ha mindeniket, akkor egyáltalán nem tudnál élni, mert egész nap azon...
Az egész alap.
Tehát igen, összeomlik az egész alap. De hogy az egy hatalmas lelki erő, és egy hatalmas önismereti folyamat, amikor azt mondta, hogy igen, én ezt eddig így gondoltam, de most, hogy ezeket megéltem, most például teljesen másként látom. És ezt bevállalni, ezt elmondani, ez már egy belülről megélt, átélt és kimondott változás. És sokan például, hát gondoljunk csak arra, mit gondolsz házasság előtt dolgokról, mit gondolsz házasság után, mit gondolsz gyereknevelés előtt, után.
Igen.
Mielőtt dolgoznál, mikor elkezdesz ugye dolgozni, vagy akár egy kultúráról, az előítéletek. Hát ezek mind ott vannak az átéglákban. Uh-huh. És kérdés az, hogy ez marad, mert hát valamennyi mindenkinél csak marad. Ezért jó, hogy ez a folyamatos párbeszéd, meg különböző szempontú, nézőpontú emberekkel beszélni, akár zenei stílusokról, akár politikáról, akár bármiről, ezeket ütköztetni, konfrontálni, megnézni, tehát hogy ne ilyen radikálisan állni, hogy ez ilyen, az olyan, hát a gyerek igen, az fehér-feketén gondolkodik, de felnőttként azért az egy minimális kritérium, hogy legyen egy árnyalt gondolkodás, amit tudjunk differenciálni. És hogyha egy ember rugalmatlan, akkor te nem tudod kiszedni abból a narratívájából. Biztos te is láttál olyan embert, aki ugyanazt mondja 50 éve.
Ne, én még soha nem.
Ugyanazt mondja.
Soha nem volt ilyen a családunkban sem.
Egy konstant zsémbes amúgy minden családban van, én ezt megfigyeltem. Az a K, az állandó, tudod, de a legpozitívabb családokban is van egy, amelyik duzzog. Ez szar, az szar, ez nem jó, az nem jó.
De ez nem olyan, mint az osztályokban, amikor valakinek mindig fel kell venni a bohóc szerepét, de hogy valakinek fel kell venni a zsémbestek a szerepét. Ja, szerintem ez így működik.
És akkor nem tehetsz más, nagyon sokszor csak hagyod meg, elmosolsz rajta, hogy na jó,
hát,
akkor
persze,
ez igen. Van. Ha fel még először sem fog változni semmi.
Jó, akkor vannak ezek az átéglek. Én kicsit úgy értelmeztem, hogy kicsit ezek azok az alapok, amikből felépül az értékrendünk, nem? Hogy a családunk is átad valamit, amit hívjuk értékrendnek, vagy hiedelemeknek, és akkor így ezek átszüremkednek belénk a történeteken keresztül, mert gyerekkorunkban, és ugye, hát akkor mi úgy növünk föl, meg úgy repülünk ki a világba, hogy akkor mi így értelmezzük, hogy a világ ilyen vagy olyan, ugye? Mert mi mindig ezt tettük, azt tettük, és mi mindig valahogy reagáltunk, de a világ mindig ilyen volt, vagy olyan volt. És hogyha ez nagyon egy ilyen csőlátást, vagy egy ilyen csőbe írja le az egész narratívát, és nagyon, ahogy mondtad, nem oszcilláló, nem hullámzó, akkor mi nekünk lesz egy meggyőződésünk a világról. És akkor, ahogy mondtad, ugye, ha be tudjuk engedni ezeket az új szempontokat, meg azt tudjuk mondani, hogy basszus, ért engem egy új élmény, és engem valahogy nem az. Tehát, hogy valahogy nem úgy történt, mint ahogy nekem ezt mindig is mondták, hogy elmegyek dolgozni, és engem mindig majd hátra fognak sorolni, én soha nem juthatok előrébb. Hát engem előléptettek. Hát ez hogy lehet? Akkor lehet, hogy a világ mégsem, tehát mindenki olyan gonosz, akkor lehet, hogy hát engem kisnek hívnak. Én hogy lehetek most csoportvezető? És akkor elindulnak ezek a gondolatok, nem? És akkor jó esetben ezt felül tudjuk írni.
Jó esetben, aha. Mert rossz esetben jön az önszabotás, jön az imposztor szindróma,
aha.
És akkor elkezdem mondani ennek az ellenkezét, és addig mondom magamnak, Erik Berne-féle sorskönyvek, hogy én, mi az, amit én hiszek magamról, és azokat is hát nem könnyű felülírni. De van egy jó sztorim erről, azt hiszem, ez pont a Lila Mesepszió könyvben írtam le, a Grand Canyonos történet, hogy elmegy a nagyapa a nagymamával, a Grand Canyon, a nagymama mindig oda akart menni, uh-huh. És a nagyapa mindig mondta, hogy hát ez hülyeség az egész Grand Canyon, mert nem is olyan vagány, meg odaérnek, és akkor egy sűrű köd van, nem látnak semmit, és akkor a nagypapa mondja, hogy hát látod, én elmondtam, hogy ez csak valamilyen turista látványosság, nem lehet látni semmit, hazamennek. Így után meghal a nagymama, nagypapa újra házasodik, és hát az új asszonyka is mind a Grand Canyonhoz akar menni, akkor tizenvalahány év után megint visszamennek, és akkor a nagypapa ír egy levelet a fiának. Gyönyörű látvány, csodálatos táj, teljesen átszellemülve ott állnak, és akkor a nagypapa leírja, hogy kedves fiam, amióta itt jártam, a Grand Canyon nagyon sokat változott. Üdvözlettel a fiam, az apád. Tehát, hogy azért mekkora lelki erő kell ahhoz is, hogy én beismerjem, hogy tévedtem, vagy ezt most nem úgy csináltam. Például akár, hogyha veszük a jutalmazás meg a dicséretnek a példáját, hogyha valaki meg van győződve arról, hogy az mennyire jó dicséret, hogyha azt mondjuk, hogy te ügyes vagy, te okos vagy, hát a nagyapád is nagyon okos, és a nagyapád majdnem Nobel-díjat kapott, hogy ez milyen a szorongás növelő hatása van ennek a...
támaszt, ugye?
Igen, tehát, hogy akkor meg egész életedben rettegsz, hogy nehogy véletlenül tévedjél, meg ki fog derülni, hogy egyáltalán nem vagy annyira okos. Vagy ez ugye Carol Dweck-nek a korlátozott tudat, meg a gyümölcsöző tudat elmélet, hogy ez a korlátozott tudat és a gyümölcsöző tudat, na pont ez az oszcilláló narratíva, hogy azt mondom, hogy az egy dolog, hogy elrontottad, vagy tévedtél, vagy félre sikerült, de ami tőled telhető, azt te megtetted, és akkor gyere, fogjunk neki újból, mert hogy jogod van tévedni és hibázni. Tehát, hogy ez egy teljesen más életérzés, hogy te egyáltalán megengeded magad, hogy nem kell neked tökéletesnek lenned, hanem elég jónak. Uh-huh. És hát ott mennyi teljesítmény elvárás van azért az életünkben, főleg olyan családokban, ahol ugye ezeket az emelkedő narratívákat, hogy látod, fiam,
én
itt olyan 2 perc alatt vezérigazgató lettem, és most neked is kell. És ide kapcsolódjunk vissza egy gondolattal, hogy milyen fontos az, hogy a gyerek a dac korszakában, a serdülőkorában, az identitáskeresés fázisában szembe tudjon és szembe merjen menni a szülői elképzelésekkel, mert ha nem, akkor ebből lesz a korai zárás. Az, amit anyám mondott, az, amit apám mondott, az minden úgy van. Tehát ez a korai azonosulás, hogy én nem harcolok meg azért, ami az enyém, hanem én elfogadom, amit ők nekem tálcán nyújtottak. Tehát ebből a szempontból az, hogy én nem keresem az utam, nem hibázok, nem tévedek, nem merek becsapni az ajtót, pofázni, nemet mondani.
Nem kérdőjelezek meg semmit.
Igen, tehát ugye ez a legrosszabb dolog, ami történhet velem. Uh-huh. És a szülőknek is ugye ezt üzenem, hogy azért ne vegyék azt így készpénznek, hogy hát neki milyen ügyes gyereke van, és milyen kedves, és milyen csendes, és milyen szófogadó. Nem, ez egy nagyon rossz jel amúgy. Tehát az a gyerek, aki az identitáskeresés fázisában elmondja, hogy ez hülyeség, az hülyeség, és ugye a szülés megírja ezt a mély szorongást, hogy hát eddig neveltem ezt a drága gyermeket, és akkor ez a látszata. Na, ez egy nagyon jó dolog, mert hogyha bízunk benne, akkor az a gyerek fog tenni egy nagy kanyart, és saját meggyőződésből fog oda jutni, vagy esetleg elutasítani azt, amit mi mondtunk, mert neki lehet egy teljesen más életútja, lehet teljesen más értékrendszere, hányszor és hányszor látjuk akár házasságnál, hogy na most akkor lakást kell venni kötelezően, mert hát eddig mindenki lakást vett, ti is lakást vesztek. Mi világkörüli útra akartok menni? Hát megbolondultatok? Nincs egy fedél a fejetek fölött? És miért nem mehetnének, ha egyszer nekik az az... Tehát hogy lehet egy teljesen más életképük.
Mire figyeljünk oda, ezek a családi történetek, ezek mennyire, tehát hogy én például elmesélek egy sztorit, jó? Vagy ez nem egy sztori, csak egy állapot, hogy jövök abból a családból, ahol gyerekkorban valamiért elmaradtak ezek a családi sztorik, én a magam részéről próbálom ezt kideríteni, hogy miért, és összeházasodok az Annával, akinek a családjánál minden vasárnap ebéd van, és azt hallom, hogy újra és újra ugyanazokat a történeteket mesélik el a nagypapáról, a nagymamáról. Tehát én 2,5 éve ebédelek velük, de már én is ismerem az összeset, mert újra és újra ismétlődnek. De miért kell, hogy újra és újra elismételjük ezeket a történeteket a nagypapáról, apukáról, meg magamról a gyerekeknek?
Mert ugye a családi identitásunk így születik meg, olyan, mintha lehatárolnánk magunkat másoktól, hogy mi ilyenek vagyunk, ezek vagyunk, Kovácsék, Kisék, és azáltal, ez pont olyan, mint a szokások, a rítusok, a szertartások, hogy a változó világban ezek adják a gyökereket, a kapaszkodó pontokat. Mert hogyha újra és újra megismételjük, ez olyan, mint hogyha el is hinnénk, hogy hát mi kibogozzuk magunkat, mi meg tudjuk oldani, tehát az sem mindegy, hogy milyen történeteket ismételünk, mert a megküzdés történetek azok, amelyek erőt fognak adni.
Oké, mert ugye, hogyha azt hallom, hogy hát édesapám hasonló korban ilyen problémákkal küzdött, és végül azokat így vészelt át, vagy így boldogult, furfanggal, szerencsével, segítőkkel, nem tudom mivel, akkor ugye elhiszem, hogy hát ha apámnak sikerült, nekem is fog sikerülni, ugye?
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek előttem történetek, mert például az olyan gyerekeknél, akik korán veszítik el a szüleiket, például akár mondjuk 17-18 évesen, vagy lehet még hamarabb, hogy addig van sztori, hogy milyen volt az ő apja 36 évesen, de mikor ő már 36 éves lesz, nincs egy története, hogy hát most ő ki vagy, ő kihez hasonlítsa.
Édesapja,
vagy...
ezt hogy élte
meg? Igen, tehát hol van az a védőháló, ami mindig ott van alattad, hogy ez megoldható, megléphető, és akár a családban azok a történetek is, amik ilyen kicsit ilyen különc történetek, például akár életközi válság körül, hogy na hát ez egy olyan áldott jó ember volt, de egyszer csak megbolondult, és világgá ment, és nem tudom mit csinált. Hogy igen, ez is lehet. Ebből a szempontból Poppernek a... Én nagyon szerettem, ahogy Popper Péter mesélt, imádtam. Tehát engem tanított annak idején doktori iskolába is. Amúgy azóta keresem ezt a filmet, aminek ez a sztória ugye az egyik eleme, hogy van egy bankár, aki meghűl, és valahogy nem múl el az a köhögésre, és oda megy az orvos barátjához, és azt mondja neki, vagyunk mi ilyen viszonyban, hogy te megmond nekem, hogy most akkor van valami komolyabb bajom, vagy nem. És akkor azt mondja az orvos barátja, az a helyzet, hogy tüdőrákos vagy, és 3-4 hónapod van hátra, és akkor hazamegy az a bankár, felrúgja a nem működő házasságát, veszi az összes pénzét, és lemegy, ez valami francia film lehet, mert Marseille-be a kikötőbe, és ott él a matrózok, meg az örömlányok közt, és aztán elmegy Afrikába, és már eltelik ez a 4 hónap, és még semmi változás, jobban van, mint valaha visszajön, és mondja az orvos barátjának, hogy de hát te átvertél engem. Azt mondtad nekem, hogy én meg fogok halni, és lám, jobban virulok, mint valaha. És azt mondja neki a barátja, hogy van, akinek kell egy halálos ítélet ahhoz, hogy elkezdjen merni élni.
Szép.
Tehát, hogy nagyon sokszor ugye az van, hogy van a történetben valami, ami téged, tehát egyszerűen eljutsz önmagadhoz, mert például életközi válság körül is azért változnak a történetek, mert valószínű, hogy átéled azt, hogy ezek nem is a te történeteid.
Mert mint az előző történetek?
Igen, tehát azokat te csak átvetted önkritika nélkül, és semmi nélkül.
Az előző generáció történeteiről van szó, vagy a saját sztoriaimról?
Hát a saját sztorim, amit én átvettem az előzőktől, hogy nekem így kell élni, ezt kell csinálni.
Okay.
És egyszer rájövök, hogy a válság és a krízis pont ebben lehet egy nagy segítőtárs, hogy valahogy kiszed abból az állapotból, kirugdoss, ha akarod, hanem a komfortzónádból, és akkor még kapsz egy másik lehetőséget arra, hogy végre elkezd a saját magad élettörténetét élni. Mert ugye van az Ericksoni fejlődés elmélet, ami az egyetlen olyan elmélet, ami nem 18 éves korban ér véget, hanem ő az élethosszig való fejlődésben hisz. És ennek a legutolsó szakasza ez az integritás versus kétségbeesés, ahova mindannyian el fogunk jutni, mikor 70-80-90, jó esetben 100 vagy bárhány évesek vagyunk, hogy az, ami én vagyok, és a történeteim által aki lettem, azzal én önazonos vagyok, vagy kétségbe esek, hogy fú, basszus, hát lejárt az életem. Hát ezt se csináltam, azt se csináltam, ezt se próbáltam ki, mert nekem azt mondták, hogy ez kell, így kell.
Igen, igen,
és
igen.
Akkor jön ez a kétségbeesés.
Mert hogy valaki más útját jártam?
Igen, tehát az nem az én életutam, az lehet mondta anyám, apám, és az nem belső meggyőződésből született. És ezért is mondja, szintén Popper mondja azt, hogy egy idő után rád égnek a történeteid, az arcodra. Tehát ő azt mondta, hogy na majd nézzél bele 70-80 éves korodba a tükörbe, és fogod látni, hogy milyen típusú történeteket meséltél. Hogy összehúzott szemöldökkel jársz, na ki az, aki át fog verni, és a világ ilyen olyan, akkor szépen a mimikai izmaidat, amit a konditerembe vinnéd, tudod, ez a legörbülő száj, ez a... tehát ott lehet látni.
Igen, igen,
vannak olyan nagymamák, akire ránézel, és olyan, mint egy magyar népmeséből lépett volna ki, ez a jóságos arc, meg az örömnek, a, meg a mosolynak a ráncel
igen,
szemében.
Igen, a mellett,
hát azokat igen. Nem kellene eltüntetni amúgy, mert hát hány évtizedet kellett mosolyogjál.
Azokra legyen mindenki büszke.
Hát, per, hát azt teszi szimpatikus az arcodat, tehát azt eltüntetni a legnagyobb bűn és vétek. És ugye, hogyha ezeket a negatív, ereszkedő narratívákat mondod, szokták is mondani a gyereknek, ne grimaszkodj, mert úgy maradsz. Na, az a helyzet, tényleg úgy maradsz. Úgyhogy nem mindegy, hogy mit mondasz, mit élsz, mit cselekszel.
Igen.
Ez akár lehet a karriertervezésben, hogy nekem ezt mondták, hogy ezt kell legyek, de én teljesen mást akartam, de hogy az nem lehetett, mert, és erre gyászthatok simán egy ereszkedő narratívát, hogy hát tudod, az én időmben nem volt lehetőség, és bár megtehettem volna mégsem. Tehát valahogy felmentem magam minden alól. Vagy akkor fogom magam, és azt mondom, hogy na eddig, és ne tovább. És nekem volt olyan diákom, aki 49 évesen iratkozott be az egyetemre a lányával együtt. Ilyen takarító cégnél dolgozott, és reggel ott volt a szociálpedagógia szakon is, és ma már családsegítő szolgálatban dolgozik. Tehát soha nem késő végül is, tehát soha nem késő felébredni, vagy meghallani ezt a belső hangot, amiről ugye Máté Gábor is azt mondja, ez a zsigeri érzés, ez a gut feeling, ez a... valami neked belülről az a szívednek a hangja.
Igen.
Valami nem stimmel. Tehát, hogy az a jó végül is, és ez egy érzés is, amikor leülsz a családban, és te jól érzed magad. Tehát, hogy nem kérte más történeteket mesélj, hogy te szebbnek látszódj, hogy te kikozmetikálsz, hanem egyszerűen téged szeretnek úgy, ahogy vagy, a magad hülyeségeidvel, mert a te apád és a nagyapád is elmeséli, hogy ő is csinált elég hülyeséget a gyerekkorában, meg a fiatalkorában, mert hát ezek az igaz történetek, és ezek mennyire jók, és mennyire ritkák ugyanakkor.
Oké, az jutott eszembe, hogy mondjuk a saját családomnál is vannak lukak a történetekben, és nem könnyű felfejteni, hogy azokban a lukakban más személyek vannak, vagy ott csak történések vannak, és hogy mind a kettő érdekelne, hogy egyrészt mi van azokkal a sztorikkal, amik olyan emberekről szólnak, akiket valahogy így eltörölt a családi legendárium. Mi van akkor, hogyha rájövünk, hogy ők léteznek? A másik meg akkor majd ezt megkérdezem, hogy hogyan lehet a nagyon nehezen elmesélhető történeteket mégis elmesélni, vagy felszíre hozni, ez egy kicsit szerintem ilyen neccesebb téma. De hogy oké, találunk valakit, akiről soha nem beszélt a család. Elkezdek utána menni, hogy ez ki a franc volt.
Igen.
És akkor nagyon-nagyon nehezen felfejtek információkat, és elkezdem akkor beépíteni a következő generációknak szóló történetekbe. Mire kell odafigyelnem?
Egyszer az nagyon fontos, ugye ráérezzek, hogy itt tényleg vannak likak, mert nagyon sokszor a racionalizáció, az intellektualizáció, ugye mint védekező mechanizmusok, ezek bennünk is mondják, ó, nem, hát ott tényleg nem lehetett senki. Tehát nagyon sokszor ilyen önigazulásként azt mondjuk, hogy nincs. Meg hogy mikor hiányzik, nagyon sokszor az ilyen tragédiák, az pont az ilyen nehezen elmesélhető történetek, az öngyilkosság például tipikusan ez, vagy ilyen nagy tévedések, vagy börtön, vagy olyan, amit olyan nem szívesen mesélünk, és akkor jobb inkább kilúgozni, tudod, mint a Piroska és a Farkasból a farkas. Tehát, hogy volt ilyen amúgy ilyen óvoda, ahol az igazgatónő rendeletbe adta ki, hogy nem lehet úgy elmesélni, hogy a farkas megeszi a nagybamács Piroskát és a vadász, hanem csak úgy, hogy...
Leültek teázni, vagy...
Ne, így megy Piroska, és akkor szednek virágot a farkassal, és akkor majd piknikeznek a nagymamával, és aztán szépen hazamennek, és lefekszenek.
Ja, és hol volt a konfliktus? Tehát, ugye, hol volt a tanulság? Ugye nem tanultunk semmit a sztorival.
Na most ebből a szempontból, ugye pont a családoknál is ez van, hogy ez annyira kínos, meg kényes, meg szégyen. Ez úgy valami szégyen. Legdurvább érzés, hogy miért is kellene szégyelni valamit, ami hát lehet valakinek a bukás története. Például tipikusan egy ilyen történet az egyik családban, ahol az anyuka nagyon-nagyon szorongott, hogy hát már a nagygyerek 8-9 éves, és hogy meg fogja kérdezni, hogy amikor kimennek halottak napján a temetőbe, akkor miért van az, hogy a nagymama és a nagyapa egy napon haltak meg? És akkor mit fog erre mondani? Mert most nem mondhatja azt, hogy autóbaleset, hanem az. Tehát a nagyapa meg a nagymama egy ilyen nagyon konfliktusos kapcsolatban éltek, végig ez a se veled, se nélküled, de ugyanakkor egy szenvedélyes szerelem is volt. És egészen addig, ameddig 61 néhány éves korában a nagyapa leszúrta a nagymamát, és utána pedig felakasztotta magát. Na hát, van egy ilyen történet. Na most ezzel mit kezdesz? Mert ez valóban nem egy olyan könnyű történet, amit csak így, mit tudom én, két teázás közben elmesélsz, mert egyszer nagyon-nagyon fontos, benned kell integrálódjon. Ahhoz, hogy te el tud mesélni, egyszer magadban rendbe kell tedd azt a történetet, és úgy tudod hitelesen elmesélni majd a saját gyerekednek. És nagyon sokszor ezeket túl dramatizáljuk, mert egy gyerek a saját gondolkodási sajátosságaival olyan könnyen beépíti ezt az egészet, hogy fölöslegesen aggódunk ezen.
Tehát úgy, hogy egyrészt ítélkezés nélkül építi be, meg hogy mondjuk ő benne nem lesz az a szégyenérzet, amit mondjuk mi félünk, hogy mi szégyeljük azt, hogy mondjuk valakivel ez történt, vagy az történt.
Hát igen, hogyha bennem ez rendben van, és valahogy integráltam saját magamban, akkor igen, én ezt mesélhetővé tettem, akkor is, ha nehéz. És elmondom, hogy igen, van egy ilyen történet, ez a te történeted, és lehet látni, hogy a gyerek mennyire más... Tehát, teljesen más gondolkodási sajátosságokkal építi bele, és ezért jó minél korábban mesélni. Tehát, hogy én ennek a nagy szószólója vagyok, hogy általában pubertáskor előtt tudjuk meg ezt a lépést, és hogy nyissuk ki a szekrényeket, essenek ki azok a csontvázak, és tegyük helyre, tegyük rendbe. Függetlenül attól, hogy az előző generációk mit csináltak ezekkel a történetekkel, mert hiába nincsenek kimondva, mert a családi rendszer az olyan, hogy a feszültség az így is ott van, a gyerek érzi. Valahogy olyan, mint mikor bemész egy családba, és érzed, hogy csak lábújhegyen lehet menni, senki nem kiabál, csak lehet, hogy mindenki olyan súlyosan hallgat. Mert hogy hát erről se lehet beszélni, arról se lehet beszélni, és miért ne lehetne?
És akkor ott érzed, hogy nagyon sok kibeszéletlen.
Persze, hogy ellenállás lesz. Ja. Tehát, hogyha te hazamész és elkezded a történeteket kibányászni, és kirakod az asztalra, akkor lehet nagy sértődés. Miért kell bolygatni a múltat? Hányszor és hányszor ezt mondják, hogy azt már hagyjuk ott békében, és nem kell vele foglalkozni. De hogy meg szerintem pont ez a lényeg, hogy igenis kell foglalkozni, mert a fekete bárányoknak is helyük van a családi rendszerünkben.
Valószínűleg tőlük is tanul, vagy az ő történetükből is tanulhatunk valamit.
És az is csak egy perspektíva, hogy most fekete bárány lehet, hogy csak annyit tett, hogy szembe ment egy családi értékrendszerrel, és mit tudom én, nagyon szerelmes lett, és megszöktette Mariskát az esküvére. Azért Székelyföldön hány ilyen sztori volt?
Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy, tehát, hogy bizonyos perspektívából a hőstörténetek azok mind olyan emberekről szólnak, akik valamiért máshogy viselkednek egy helyzetben, mint a többiek, és ettől válnak hőssé. Tehát, hogy ami egy szempontból egy fekete bárány, ez egy másik szempontból egy szenvedélyes valaki, aki véghez viszi ezt a célt, amit senki nem nézett ki belőle.
Igen.
Jó, tehát hogyha én fel tudom dolgozni, és akkor tegyük fel, hogy megpróbálok megküzdeni ezzel a családi ellenállással, hogy azt mondják, hogy ne bolygassuk a múltat. És én azt mondom, hogy jó, én nem bolygatni szeretném a múltat, szeretném feldolgozni a múltat, és én hagyom, hogy akkor ti ezzel ne foglalkozzatok, de én szeretnék vele foglalkozni. És hogyha én ezt meg tudom emészteni, ezt a történetet magamba, akkor tovább tudom úgy adni a következő generációnak, hogy akkor volt a Pista bácsi, aki ezt csinálta, fogadjuk el, hogy volt egy ilyen családtagunk, és fontos, hogy tudjuk az ő történetét, mert ezt is ezt tanulhatjuk belőle. Másrészt pedig, akkor ha jól értem, akkor igazából tényleg csak azon múlik, és azért örülök, hogy ezt most így átbeszéljük, mert hogy mindig az intróban azt mondom el a podcast elején, illetve hát nem mindig elmondom, de hogy egyszer elmondtam, és azóta ezt hallgatja mindenki, ha nem tekeri át, hogy felelősséggel tartozunk azért, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. És ugye ebben benne van a mikor, milyen sztorit, hogy mi meséljük, hogy hogyan meséljük, és hogy ez egy kicsit szerintem ugyanezt igazolja, hogy az, hogy mi hogyan adjuk át ezt a történetet, az lesz majd meghatározó abban, hogy a többiek hogyan fogják föl, és hogyan adják tovább.
Igen, hát én ebben teljes mértékben hiszek, és különösen a pedagógusok esetében, mert most itt mind a szülőkről beszéltünk, meg a családról, és hogy mekkora hatása van a következő ilyen influencer személyeknek a gyerek életében, hogy egy pedagógus hogyan látja a világot, milyen perspektívája van, hogyan tekint egy siker, vagy egy kudarc történetre. Tehát ez annyira mélyen ívódik belénk kisiskolás korunk alatt, mert utána már ötödiktől megengedheted magadnak azt, hogy legyen ilyen pedagógus modelled, olyan is, legyen ellenazonosulási modelled, hogy olyan, mint a matek tanár, soha életemben nem akarok lenni, mert van 15 tanár, és akkor eldöntheted, hozzá szeretnék hasonlítani, hozzá nem, belőle tetszik ez, az. De ugye mennyire ki van szolgáltatva egy gyerek egy óvodapedagógusnak, meg egy tanítónak, mert ugye azon a perspektíván keresztül lát minden. Nekem egy nagyon kegyetlen tanítónénim volt, és tudom, hogy én mennyit kínlottam, ameddig valahogy helyre raktam magamban azt a történetet, ahogy ő látta az egész világot, ahogy látott engem. És ez egy hihetetlen felismerés volt, hogy amikor elmentem, 22 éves, egy 8 osztályos találkozót tartottunk, ez is egy nagyon érdekes találkozás, hogy ott annyira más és színes történetek vannak, mert akkor soha nem tudod, hogy 8-tól az osztálytársadban mi az, ami történt. És rengeteg sérelem volt bennem, és elmentem a tanítónénimhez, És arra gondoltam, hogy én most már ugye pedagógusokat képzek az egyetemen, és én most konfrontálni fogom vele, hogy én azokra a dolgokra mennyire emlékszem, hogyan éltem meg, mennyit szenvedtem, ugye jó kislányként, jó tanulóként, éltanuló voltam mindig neki, soha nem tudtam megfelelni, meg na mindegy, nagyon sok sztori volt, de hogy az mennyire, hát ilyen mellbevágó felismerés volt, hogy ugye egyrészt a férje rám csapta az ajtót, mert azt mondja, azt hitte a polgármesteri hivataltól jövök. Hát gondoltam, igen, egy ilyen hosszú szoknyában, meg egy ilyen pántos, ilyen kis pólóba, biztos tényleg onnan jöttem. Na mondtam, tanítónénit keresem, 81 néhány éves volt akkor, és előkereste persze az osztályképet, de rájöttem, hogy egyszerűen nem tudja, hogy ki vagyok.
Nem ismert fel.
Tehát nem ismert föl, tehát nem is tudta, hogy én létezem. És akkor utána annyira, hát olyan fölöslegesnek tűnt, hogy most kinek akarok megmondani, mit, minek. És egyszerűen helyre került bennem a történet, hogy ő olyan, és valószínűleg neki köszönhetem azt, hogy pedagógusként dolgozom ma, aztán. Pedagógus képzésben, hogy az érzelmi intelligenciát kutatom, tehát abból ez az átkeretezett történet, hogy azt a sok szenvedést, meg tehát azt a dühöt, meg a frusztrációt, amit megéltem, valahogy biztos, hogy egy motor volt bennem, hogy én nem szeretném, hogy más gyerek ezt megélje, és hogy az a pedagógus generáció, akit én képzek, neki mindenképp egy más perspektívát szeretnék adni, az összekapcsolódást, tehát hogy nem ezt a teljesítményorientációt. Na mindegy, ez egy másik történet, de hogy ez bennem...
Ez akkor a te küldetés történet.
Igen, ez teljesen helyre került akkor.
Wow. Oké, a te küldetésed az, hogy segíts elkerülni másoknak azt, amit neked meg kellett élned. Ez szép. Oké, beszéltél a gyökerekről. Mennyire kell mélynek lenni szerinted ezeknek a gyökereknek? Mennyire van szükségünk arra, hogy 4-5-6 generációra visszamenőleg ismerjük a családunk történetét? Vagy igazából, ha sajnos van egy csonka család, ahonnan indul a történet, hogy vagyunk mi és a gyerekek, akkor egyébként az is tud egy ilyen nagyon erős identitást kialakítani a gyerekbe. Nem kell az, hogy ő tudja, hogy az 1700-as években gróf vagy jobbágy volt az ükükükük nagypapa.
Nekem nagyon-nagyon tetszik Svédországban, ahogy a mozaik családokban hívják a nevelőszülőket. Tehát nem azt mondják, hogy mostoha anya, vagy mostohapa, vagy nevelőanya, vagy nevelőapa, hanem azt mondják, hogy bónuszmama, bónuszpapa, bónusztesó.
De jó.
És én ebben hiszek, hogy az egy plusz egy családban, hogyha ezek a történetek is bekerülnek. Tehát, hogy nem kötelező, de egy lehetőség, és mennyire szép lehetőség, hogy valahogy ezek a történetek összefonódjanak, vagy hogy visszakeressük őket, visszakapcsolódjunk, tehát hogy ez ne egy ilyen kényszer legyen, hogy na most akkor mindenkinek kell menni, és vissza kell szerezni a történeteit, és el kell mondani, és az ő története is helyén kell legyen, hanem hogyha van bennünk egy ilyen érdeklődés, valahogy ez a fajta szemlélet, hogy ő is része a családnak, és része lehet, és bele lehet mesélni, vissza lehet mesélni, például teljesen hiszek abban, hogy az a dédapa is, akit lehet, hogy meg sem ismertem, de legalább van egy történetem róla, mert van egy annyi érdeklődés bennem, hogy felfedezek egy fotót, és akkor utána megyek, és kíváncsi leszek, hogy vajon ő milyen ember volt, vajon ő mit csinált, összeszedegettem a kis rész morzsákat róla, de nem azért, mert kell, és nem azért, nem csak azért, mert ezek a gyökerek, meg stb., hanem egyszerűen, mert érdekel.
Érdekel, hogy ki volt.
Mert szerintem így lesz szép egy történet, hogy engem érdekel, vagy érdekel egy receptnek a története, vagy érdekel egy szokásnak a története, a hagyománynak, és akár úgy is, hogy jé, ez milyen érdekes, és szerintem a családok esetében is pont ezért egy nagyon mély krízis az első karácsonynak a megélése, mert két különböző szokásrendszer csap össze, mert az egyik így göngyöli a töltött káposztát, és a másik úgy, és az egyik csenget az ajándékozás előtt, a másik nem, és ezek még mindig a kis dolgok, mert a harmadik kultúrájú gyerekek, ahol ugye egyik szülő ilyen nemzetiségű, másik olyan, és még élnek egy harmadik országban, és aztán utána még a gyerek még szerelmes lesz egy megint két kultúrából jövő másik partnerbe, akkor azt se tudod, hogy ott már végig is hogy rakd össze.
Igen.
Ezt a történetet, és nagyon sok
hogyan
ilyen...
Egyesítsd, vagy igen, hogyan?
De hogy az is lehet, és még ott is lehet egyesíteni, hogyha van bennem egy ilyen jó szándék, meg egy kíváncsiság, mert a történet szerintem pont ebben csodálatos, hogy annyi lehetőséget kínál nekünk, hogy oda kapcsolódjunk, és hogyha engem érdekel, akkor olyan mély szálakra el tud vinni, amin keresztül önmagamat is felfedezhetem. Tehát nem csak a másik történetét, hanem magamhoz tudom kapcsolni. Lehet, hogy egy döntési helyzetet meg tudok érteni, mert nagyon könnyű címkézni. Ő ilyen volt, ő olyan volt, ő amolyan. Ez pont olyan, mint a szűklátókörű pedagógusnál. Látom, hogy ő egy viselkedés problémás, vagy egy rebellis, vagy bármi. De hogyha én egy kicsit mögéje nézek, és megnézem, hogy de ő miért kellett azt a döntést meghozza, hogy milyen élethelyzetben élt, hogy milyen, milyen társadalmi környezet volt körülötte, egyáltalán mi volt az, hogy világháború, és neki azt még kellett oda elmenni, vagy miért kellett pont azt a döntést meghozza, sokkal árnyaltabban fogom látni, és pont ez jelenti azt szerintem, hogy a történeteken keresztül össze tudunk majd kapcsolódni, nem csak a jelenben levő családtagjainkkal, hanem azokkal is, akik már nincsenek ott az életünkben. De hogy mégis oda visszafűzöm ezeket a szálakat. Tehát itt ez az érdeklődés, ha megvan bennem, és én azt látom, hogy ez általában akkor szokott megszületni valakiben, miután vagy gyereke lesz, vagy egy életközi válság körül. Elkezdi érdekelni. Ki vagyok én? Hova megyek? Honnan jöttem? Tehát tizenévesen még nem annyira foglalkozom. Én sem foglalkoztam ezzel. Akkor éljük az életet, az a dolgunk, hogy megéljük.
Jó, ugye? Igen.
De amikor már megszületett egy gyereked, akkor fú, hát én például teljesen megéltem ezt, hogy fú, most össze kell kapni a családi történeteket. Lehet az örökbefogadás miatt is, vagy nem tudom. Tehát nem tudom, hogy valaki ezt úgy, hogy gyereket szül, ő ugyanígy éli meg, de én például teljesen fú, hát ezt a két szállat most össze kell gyúrni, de akkor nekem is kell tudnom az én történetemet, és akkor hogy az én gyerekem ahhoz, hogy integrálja, ahhoz én is neki el kell meséljem, és akkor gyorsan, hogy az élő családtagok, és akkor mindenki jöjjön.
Pontosan.
És
tehát, hogy születik egy elvárás, nem magunkkal szemben, igen, hogy meg kéne ismerni ezeket a történeteket, igen, ahhoz, hogy átadhassuk. Mert hogy hoppá, hirtelen mi lettünk a következő láncszem, akinek tovább kell adnia. Ugye eddig mi voltunk az utolsó?
Igen, és az milyen könnyű utolsó.
Hát hallgatni kell a történeteket, ott nincs meló azzal, hogy hogyan adjuk tovább, igen, de igen, ezt a hirtelen ebben a szerepben találjuk magunkat. Jó, akkor összefoglalva, lehet átkeretezni családi narratívákat, és lehet találni rá megoldást, hogy hogyan próbáljuk meg a fájó, vagy szégyenteljes, vagy valamiért nehezen elmesélhető történeteket is továbbadni. Ugye akkor meséljük ezt sokszor a gyerekeknek, minél többször, és tanulják meg belőle, hogy a mi családunkat lehet, hogy érik nehézségek, mint mindenkit, ugye utaltál a mesékre, tehát, hogy mindig jönnek akadályok, de fogunk tudni boldogulni, mert a nagypapa, meg apa, meg mindenki talált valami megoldást a problémájára, az aktuális problémájára. Látjátok, még mindig élünk, van, nem tudom, vacsora az asztalon, és örüljünk egymásnak. Egy dolog még kimaradt.
Micsoda?
Hogyha hiányzik egy történet, akkor szabad-e kitalálni valamit helyette?
Hát igen, fogas kérdés, hogy azzal az űrrel mit kezdek. Én azt mondanám, hogy úgy lehet kitalálni, nem tudom, hogy ott mi történt, de történhetett volna ez is például. Én úgy gondolom. Én az igaz történetekben hiszek, nem a konfabulált, jó, a teljesen más a fikció, meg a fantázia, meg hogy kitalálok valamit, és az egy fiktív történet. De a családtörténetekben és az igaz történetekben viszont ott mégiscsak azt kell elmondjuk, ami volt, és hogyha nem tudjuk, akkor elmondjuk azt, hogy szerintem ez lehetett, és szerinted, és lehet, hogy pont annyi értelmezése van annak az űrnek, ahány oldalról rátekintünk.
Igen.
És pont ettől szép szerintem, mert pont annyi értelmezési lehetősége van, mert gondolj csak el, hogy meséled el a történetet ugyanaz 18 évesen, majd 36 évesen, majd 41 néhány évesen, és majd hogy fogod elmesélni majd a halálos ágyadon, amikor visszatekintesz, mint ahogy Gabriel García Márquez mondja, hogy az élet nem az, ami velünk megtörténik, hanem az, amire visszaemlékszünk, és ahogyan visszaemlékszünk, amikor el akarjuk mesélni.
Igen.
Tehát, hogy teljesen más, hogy egy ilyen illuminált állapotba akarunk. 6 pohárból után lehet, hogy teljesen más történetet mondunk el, mint amikor, mit tudom én, pont egy nagyon vidám, örömteli állapotban vagyunk.
Jó, nagyon szépen köszönöm, Anna, ez egy nagyon én szuper is beszélgetés volt, és akkor majd találkozzunk egy következő epizódban, beszélünk a mesékről is.
Jó.
Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.